Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Na, egy érdekes témát kezdünk el boncolgatni, hogy ki van-e az a vonal túlsó végén. Ezt mindig tudjuk-e? Ez ilyen nagyon egyszerűnek tűnik, mert azt gondolnánk, hogy Ács Gábor és Mihálovics András, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy csak kiadják magukat. Lehet, hogy nem is ember van. Lehet, hogy nem is férfi. Lehet, hogy nem is felnőtt férfi. Hanem egy 10 éves kisgyerek csinál rádió műsort hangtorzítóval. Nagyon érdekes kérdések ezek, és ahogy elharapózik a digitalizáció a világunkban, egyre fontosabbá válnak. Úgyhogy megkérdezzük Rab Árpád trendkutatót, jövőkutatót, a Corvinus Egyetem docensét, hogy ehhez mit szól. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, szép napot! Hát,
először tisztázzuk, te vagy Rab Árpád? Az a Rab Árpád?
Például az milyen jó lenne, ha nem én lennék, de ugyanilyeneket mondana, és nekem lenne egy mesterséges intelligencia, és én mondjuk a hátamon feküdnék a tengerparton, és közben mégis beszélgethetnék veletek. De akkor kimaradna pont a beszélgetés élménye, és igazából pont ez az egyik kérdés, hogy ha 10 éves ember csinál, eltudít az hangon rádium is, de az jó, attól lehet érdekes, azzal nincsen gond, a probléma akkor van, amikor már ugye az interneten régóta küzdünk azzal, hogy a profil mögött ki van, és a technológia most azon küzd, hogy mind arcban, mind hangban tényleg megegyező, emberszerűen viselkedéseket hozzunk létre. A másik, ami nagyon izgalmas benne, hogy gondoljunk csak bele, hogy az elmúlt 10 évben mennyire rátámaszkodtunk az ajánlórendszerekre, következő 10 évben még inkább fogunk, tehát hogy olyan digitális információkra alapozva fogjuk meghozni minden döntésünket, és jobban bízunk majd ezekben, mint a barátainkban és a környezetünkben. Ez például már Magyarországon így van.
Ez azért érdekes ez az egész, mert közben meg az adathalász támadások mutatják, hogy itt azért van mit keresni. Mert pont ezzel a bizalmi kérdéssel élnek vissza az adathalászok.
Igen, tehát hogy azzal, hogy a világunk megjelent egy új réteg, ez a digitális réteg, és az, hogy a világunkat olyan dolgok befolyásolják, amiket nem tudunk közvetlenül érzékelni, emiatt végül is ezt kell tanulnunk, ez az új képesség, erről beszéltünk, hogy ez a digitális bizalom kialakítása, ahol egy ilyen nagy csata folyik. Egyrészt a felhasználók azt hiszik, hogy értik és tudják, de egyre kevésbé tudják azt, hogy valójában mikor vannak manipulálva, mert hát minden eszközöm manipulál. Beírok, hogy mondjuk keresni akarok, mert utána nézek tudatosan, de a keresési találataim is manipulálva vannak.
Hát hiszen aki fizet, meg aki jól SEO-zik, meg aki kedvébe jár a Google algoritmusoknak, az előrébb kerül, még akkor is, hanem ő a legrelevánsabb találat, mondjuk.
Így van, illetve az, hogy nekem pontosan mit tesszük. Most mondok egy elképzelt jövőt, bemegyünk a boltba, a boltok már rég nem néznek ki úgy, ahogy most. Már egy csomó kihívással küzdenek, mondjuk nehéz beszerezni az alapanyagokat, digitális próbafülke van, belépek, felpróbálom a ruhát, mert a ruha nincs ott a boltba, mert kár kiszállítani, mert sok pénz és logisztika, hanem hogyha nekem tetszik, akkor majd szépen kihozzák a lakásomban. Viszont az, hogy a digitális tükör mit mutat nekem, az is ugyanúgy torzítás, egy kis korrigáció, hogy a póló hogyás, a többi. Tehát az a digitális bizalom, ez nem csak a digitális tér kihívása, hanem egyre inkább a fizikai tér kihívása is. Akár az, hogy az útvonal tervező milyen étterem mellett visztel, amikor majd éhes leszek, és szoktam kávézni egyet, és kicsit arra kerül egy 10 perc kerülővel, és akkor fogyasztani fogok. Tehát amikor már a fizikai tér valóságát is befolyásoljuk vele, ez a következő 10 év. És ezért kell megtanulni azt, hogy játszunk az adatainkkal. Tehát, hogy tudnom kell azt, hogy például hajlamos arra, hogy kicsit kerüljön, hogy ott kávézzak, akkor én nekem tudnom kell. Hát én szoktam kávézni, és én akarom kiválasztani a kávézót, vagy jó lesz az, amit mond.
De ezt hogy lehet elérni? Mert én bevallom őszintén, csinálok ilyeneket, hogy direkt elképesztő dolgokra tudok. Egyébként a munkámból fakadóan is. Tehát engem nem jól targetálnak az algoritmusok, mert hogy tényleg mindent elolvasok, mindenre rákattintok, próbálok széles körben tájékozódni, és a szemlátomást ma még összezavarja őket.
Igen, és ez amúgy nagyon jó, hogy ilyen kíváncsi vagy, és ezt tudtuk róla, és szeretjük. Egyrészt az, hogy tudatosan elkezdünk játszani az adatokkal úgy, hogy mondjuk a zene számaimat, a kedvenceimet, akkor elkezdem őrizni, és egy másik listában hallgatok más számokat. Ugyanígy az, hogyha én keresni akarok valamire, mondjuk egy fontosabb dologra, egy utazásra, vagy lakáshitelre, akkor egy szűzböngészőben is utána nézek. De igazából ezek csak ezek a tudatosságnak a páncéjai, de magát az egész folyót vagy a csatát nem változtatják meg. Legfontosabb szerintem, hogy tudnunk kell. A második legfontosabb, és ez a nehezebb, az önismeret. Tényleg akarok kávézni, vagy nem? Tehát ezekről az impulzus döntésekről kell leszokni, és azt kell, hogy megtervezem a napomat. Elmegyek a boltba, akkor tényleg, ahogy régen is mindig mondták, bevásárló listával megyek, és nem dőlök be annak, hogy hát felső polcon így néz ki, meg ilyen zene szól, stb. Ugyanezt csinálják a digitális térben. És hát amit akarok, azt vegyem meg. Belőttem, hogy ennyire akarom megvenni, akkor ne vegyem meg drágában.
Aha. Nem veszélyezteti ez az egész ügy a mi döntési szabadságunkat? Ezt azért kérdezem, mert hogy lassan ott tartunk, és a mesterséges intelligenciás beszélgetésben már elhangzott ez a dolog, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb abba fog fejlődni, hogy megjósolja az én digitális tevékenységem alapján azt, hogy mit fogok tenni. Innentől kezdve erre ráerősít, és innentől kezdve viszont nem én döntök, hanem így dobálnak ide-oda mindenféle digitális üzleti szolgáltatók.
Az, hogy van-e valódi választásunk, az végül is már az emberi társadalom kezdete óta kérdés, mert mindig kompromisszumunk és az adott körülmények befolyásolnak minket. Szeretjük azt érezni, hogy van választásunk, és ezek a rendszerek azt adják meg, hogy azt hiszik, hogy mi választunk. Tehát ettől mi boldogtalanok nem leszünk, hanem az lesz, persze, de okos a ruha applikáció, mert megmondja, hogy 2 év múlva kiukad a farmerom, és már most kezdek el gyűjteni rá. Vagy az, hogy figyelj, jövő héten vásárolj, mert jövő héten 30%-kal kedvezményesebb. Igazából azért, mert logisztikai problémák miatt nem tudom, akkor jön egy szállítmány, és minél hamarabb ki kell vinni. Szóval ez lehet egy kölcsönösen pozitív együttműködés. És ez amúgy jó, mert a döntésekben 10-ből 8-szor jó, hogyha kiszolgálnak minket. Jó, hogyha egyből tudom, hogy ki a jó klímaszerelő, jó, hogyha egyből tudom, hogy arra felé menve tudok kávézni, csak ismerni kell. Tehát kitanulni, ugyanúgy, hogy megtanultuk az emberek arc kifejezéseit, és ott is a bizalomkeltő arcú ember jobban eladta nekünk a porciót, mint egy nem bizalomkeltő arcú ember, de tudtuk, hogy hát igen, ilyen jó porcióból ügynek feje van.
Igen, de akkor hogy tudjuk ezt egy digitális szolgáltatóról? Tehát, hogy tudjuk eldönteni, hogy például a Google értékítéletében bízhatok-e? A Waze értékítéletében meg nem. Ugyanaz a két cég, teszem hozzá, ezért kérdezem így.
Igen, nagyon jó. Eleve ezt nehéz tudni, hogy most ugyanaz a két cég vagy sem. Az egyik trükk az a párhuzamosságok használat. Tehát sosem csak egy céget használok. Hogyha a Google értékítélete, mert az ő keresője, de van egy másik böngészőm, egy másik keresővel, ami azért nehéz ügy, mert ugye az informatikai szféra monopól helyzetre törekszik, tehát most azért hogy melyik a második legjobb kereső, azt már nehezen tudnám megmondani, mert ugye a Google pont ezért fizet a különböző böngészőknek, hogy az ő keresőjét használja, még a Microsoft böngészője is a Google keresőjét használja, tehát nem olyan egyszerű például más keresőt használni, de azért lehet. Ez nem félelmetes dolog, csak azt akartam mondani, akkor lesz félelmetes, amikor a személyes preferenciáinkat, a barátságok kiválasztását, az emberek kölcsönös megítélését, vagy az érzelmi állapotainkat is lehet majd ennek segítségével befolyásolni. Egy jó időben megszólalt zene, jó hangulatba ringat minket, és akkor mondjuk 2 hotdogot veszünk egy helyen.
Na de figyelj, ez már most is így van. Hát a vélemény buborékok. Hát most megnézzük a magyar választásokon a szavazat számlálók benyomásait, meg beszámolóit, akkor rájövünk, hogy ezek az emberek, akik oda lementek és találkoztak a vidéki Magyarország valóságával, egy vélemény buborékban voltak benne, mert nem kaptak erről híreket, hogy ott milyen élettel van az embereknek.
Igen, igen, nagyon nagy kíváncsisággal és élvezettel olvastam én is ezeket a beszámolókat. Teljesen tudósként nyilván elképesztő, hogy de hát miért így, tehát hogy ezt előbb is tudhatták volna, és én azt gondoltam volna, hogy mondjuk egy kampányra való felkészülésnek pont ez az első rész, hogy oda megyek és megnézem, mi van. Mert itt ugye Van egy olyan irányú trend, hogy a digitális tér a valóságot próbál befolyásolni. De van egy másik trendünk, a fizikai tér az állandó, és most még ugye a testünket használjuk, még nem dobtuk el. Az azt jelenti, hogy a fizikai téren keresztül kell döntéseket hozni. Tehát tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy hogy gondolkodnak, oda megyek. Hogyha több boltnak a választéka érdekel, akkor el kell fogadnom, hogy a digitális szűrőbuborékom már tökéletes. Úgy bezár, hogy nem tudom, úgyhogy el kell mennem egy fizikai térben, mondjuk egy plázában, ahol többféle boltot látok, és kitörött belőle. Tehát egy rendszert sose a saját eszközrendszerével tudunk megváltoztatni. Ezért a filozófia szokta megválasztani, hogy a tudomány ennek a dolgát.
Szabályozásra van esély? Tehát, hogy azt mondja a politika, hogy elég a véleménybuborékokból, tessék az algoritmust úgy programozni, hogy?
Nincs.
Így, de vidám beszélgetés.
De nem is a szabályozásnak a dolga. Tehát azért, azért most a jogtól olyanokat várunk el, ami nem a jognak a dolga. Tehát a jognak a dolga az, hogy rögzítse azokat az elvárásokat, amiket megfogalmazunk. Most az ideáról beszélek, és azokat utólag betartassa, vagy értékelje. De a hangsúly az utólagon van. Tehát nem egy ilyen dologról van.
Értem, de nem vagyok optimista. Azért nem, mert hogy az ember alapvetően lusta és kényelmes ember. Ráadásul ugye, ha gondok vannak a digitális írás tudással is egy rétegnél, akkor az a réteg nem fogja egyel tovább növelni a tétet, és azt mondani, hogy akkor örülök, hogy tudom, hogy mi az a böngésző, és hogy a Facebookon, ha kiírok az üzenőfalamra valakit, azt minden ismerősöm olvassa, nem csak az, akinek címeztem, hogy Ferikém, hát hogy vagytok? Tehát, hogy ez még egy csavarás, és az a baj, hogy már az első lépésnél le van maradva viszonylag széles társadalmi réteg, és nem csak Magyarországon.
Igen, viszont két dolgot ehhez hozzátennék. Egyrészt én nem a szabályozásban látom emiatt a kritikus, hanem a szolgáltatók felelősségében. De ezek a rendszerek, amik manipulálnak minket, ugyanúgy tudnak jóra is manipulálni. Tehát ahhoz, hogy például a klímaváltozásnak a kihívásaira reagáljunk szép csendben lassan, nem úgy, hogy na holnaptól nincsen autók, hanem úgy, hogy figyelj, vezess okosabban, kicsit unalmasabban, nyugel módon, de benzin takarékosabban. Kapcsold le a villany, kapsz érte 100 forintot a hó végén. Ezeket viszont nagyon jól meg lehet csinálni ezekkel a rendszerekkel úgy, hogy az ember elkezd jót cselekedni kényelmesen. És ez a legnagyobb ereje. A másik pedig, hogy azt, hogy kinek a felelőssége ezeknek a rendszere, ezt kutatgatjuk, hogy melyik országban hogy gondolkodnak, és például Magyarországon a legkiegyensúlyozottabb. Amikor ezt erre kérdeztünk rá, akkor egyaránt látják a felhasználók a felelősségét a másik felhasználónak, az államnak, a jognak és az informatikának is, de nagyon jó kiegyensúlyozottan, és ez nagyon tetszik nekem amúgy, hogy minden szereplőnek látják a felelősségét. Nem olyan elveszett dolog ez.
Hát akkor így zárásul már csak azt kívánjuk, hogy ezt minden szereplő ismerje is fel ezt a felelősségét, ne csak a másikét, a sajátját is, és valamit próbáljon tenni ezért.
Algoritmus lefutja, bocsánat, nem, elfelejtettem kikapcsolni, nem is én voltam.
Köszönjük szépen, főleg azt, hogy így a végére csak sikerült valami optimizmust, hogy ez az egész nagy testvér, ez akár jóra is fordíthat néhány dolgot a világban. Köszönjük szépen!
Abszolút, én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Szervusz! Rab Árpád trendkutatóval, jövőkutatóval, a Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk arról, hogy lehet online módon bizalmi írás tudásra szert tenni.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.